A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Az Úr letekint a mennyből az ember fiaira, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. Azt mondja szívében a bolond, hogy nincs Isten. Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Az Úr letekint a mennyből az ember fiaira, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. Imádkozzunk! Istenünk, leleplező, hatalmas erejű a Te igéd, megítéli szívünk gondolatait és szándékait, mindazt, amit mi magunk sem tudunk magunkról, és azért sem tudjuk, mert nem akarjuk belátni igazán. Köszönjük neked, hogy igéd ítélete megmutatja a félelmetes valóságot. De nem csak ennyit tesz, hanem azért történik ez, hogy mi önmagunk fölött kétségbe esve kiáltsunk hozzád. Mi nem tudunk magunktól téged keresni. Ha már hozzád kiáltunk, az is csak válasz arra, hogy te keresed a lelkünket. Te a Szent Isten, mégis irgalmasan, hosszú tűréssel, kegyelmi alkalmakat készítve. Szánod a vergődésünket, a félelmeinket. Kirázol minket elbizakodottságunkból, gőgünkből, hamis biztonságunkból. Igen, és akkor a félelem borít el, és a kétségbeesés örvénye húz le. De onnan lehet hozzád kiáltani. Így kiáltott egykor Luther is, és így szorongattál engem is a kárhozat félelmével egykor. És vontál kegyelmesen magadhoz. Ragyogtattad föl Jézus Krisztus áldozatának csodáját, a benne való megigazulást Luthernek is, nekem is és annyiaknak. Kérünk most is Szent Lelked munkálkodásáért, ő világosítson meg minket, hogy immár téged keressünk valóban, amikor te megtalálhatóvá teszed magadat, addig és akkor. És hívjunk segítségül, mert te magad biztatsz arra, hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Jézus Krisztus által hadd legyen mindnyájunknak az élete kegyelmed dicsőségének magasztalására. És hadd tudjunk másokat is a bizonságtételünkkel az Úr Jézushoz vezetgetni, segíteni. Szent Lelked, használja föl az életünket, a bizonságtételünket, a bűnvallásunkat és a hitvallásunkat. És mi magunk bizonyuljunk előtted olyannak, mint akinek nincs saját igazságom, a törvényből, cselekedetből, teljesítményből, de van igazságom tőled, Krisztusban, örökre és végérvényesen a te kegyelmedből. Amen. Két új szövetségi igeszakaszt hadd olvassak fel, mielőtt még a második éneket is énekelnénk. Egy evangélium és egy levélbeli igeszakaszt. Helyünkön ülve maradva hallgassunk meg. Az evangéliumi igeszakasz a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 18. részéből, a 9. verstől a 14. versig van megírva a következőképpen. Néhány elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta Jézus. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt, Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment el házába, nem úgy, mint Amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. A levélbeli igeszakaszt pedig olvasom Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levele, harmadik részéből, a 10. verstől a 26. versig. Amint megvan írva, nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki érti, nincsen, aki keresi az Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tesz, egyetlen egy sincs. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon. Szájuk átokkal és keserűséggel van tele, lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik, Isten félelmével nem törődnek. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az Isten ítélje meg az egész világot. Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Most pedig Isten a törvény nélkül tette nyilvánvalóvá igazságát, amelyről bizonságot tesznek a törvény és a próféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által, mindenki számára, aki hisz. Mert nincs különbség. Mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Az Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy most mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Uram, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen.
Megörvendjünk keresztjének, jár énekeljünk vívan. Gyülekezzünk itt gyakvének, az Úr szent hajlékiban. Ki atya és áradatból, megváltott veszedelmünkből. Dicsérjük!
Kedves testvérek, az új keresztkérdések sorozatnak a témáit tulajdonképpen az adta meg, hogy 530 évvel ezelőtt született Luther Márton. És kézenfekvő volt, hogy vegyük sorra mindazokat a fontos témákat, amik Luther életében, és ahogy Isten őt reformátorrá tette, és így a reformációban, a legfontosabb témák, követve közben azért Luther életének a nyomát is. Hiszen majd az utolsó téma reménység szerint májusban a családi élet lesz, egészen Luther haláláig menően. Nos, az első témánk a múlt hónapban ez volt, miért volt, van szükség megújulásra az egyházban. És a reformációra szükséges előjelek akkor és ma voltak az előadásban, amikről hallhattunk Zsarnai Krisztián testvérünk előterjesztésében. A mostani témánknak ez a címe, miképpen lesz hozzám kegyelmes az Isten. Ez a mondat maga tulajdonképpen egy idézet Luthertől. Hogyan vergődött ő, és hogyan ragyogtatta föl Isten neki a vergődő, a kétségbe esett embernek kegyelmét. Megigazító kegyelmét. Azt, hogy az igaz ember hitből él, és mit jelent ez? Hogy Jézus Krisztus a mi igazságunk. Hát erre próbáljunk figyelni ma. Elég sok idézet lesz Luthertől, ami az előterjesztésemben elhangzik. Ismétlem tehát, ezekben a napokban, novemberben volt Luther Márton, vagy ahogy németül emlegethetjük, Martin Luther születésének 530. évfordulója. A reformátor 1483. november 10-én született Eislebenben, az már Szászország, de türingiai származású, a türingiai Mőrából származó egyszerű bányász szülő gyermekeként látta meg a napvilágot. Aztán már a következő évben Mansfeldbe is költöznek, és apja sok munkával jut előbbre. Valami hasonló volt a család életében, mint sokunk családjában, ahogy a paraszti sorból a munkás sorba került át egy-egy család, nekünk is ez a történetünk, és aztán valaki úgymond értelmiség is lehetett a következő, az újabb következő nemzedékben. Luther már 5 éves korából járhatott a latin iskolába, tulajdonképpen ott írni, olvasni, meg a latin alapjaira megtanították őket, és aztán Magdeburgban, Eisenachban végzi az iskoláit tovább, majd Erfurtban kerülhet ugye a felsőfokú tanulmányok kezdésére, ott végzi az egyetemi tanulmányait. Gyermek és ifjú korát a középkori szellemi-lelki megkötöttségek egész szövevénye határozta meg. Ezzel nincs egyedül, ez másokkal is így volt. Maga Luther később így írt erről, a Posztillás kötetéből idézem ezt, az egész évre szóló óegyházi evangéliumi igeszakaszokról írt prédikációk ezek, és magyarra fordítva a magyar millennium évében adták ki Zábrák Dénes fordításában, tehát 1896-ban. Így írt az advent második vasárnapi ige kapcsán Luther erről. Mindennek oka pedig az volt, hogy az evangéliumi tudomány és a Krisztusról szóló igaz vigasztalás a szószéken elhomályosult, sőt elaludt, és senki nem ismerte többé a hitről szóló tant, melynél fogva a Szentírás nekünk a Krisztus érdeméért, kegyelemből, de nem saját érdemünk folytán, bűneinknek bocsánatát ígéri. Hanem igenis a pápa prédikációi oda juttattak bennünket, hogy a Krisztustól halálosan féltünk, mert azok nem az ő kegyelmének és vigasztalásának reményét csepegtették a szívekbe, hanem inkább őt, mint haragos és rettenetes bírót állították elénk, akinél senki kegyelmet nem nyer, ha csak annyi jó cselekedetet és önszentséget nem mutathat be előtte, amennyi bűneinek ellensúlyozására szükséges, vagy az ő anyjának, Máriának és egyéb szenteknek közben járó könyörgésével nem dicsekedhetik. Mert én magam is egyike voltam azoknak, akik a Szűz Máriához imádkoznak, hogy ő legyen szószólónk és kiengesztelőnk a Krisztussal, mint szigorú bíróval szemben, amint hogy általában nyilvánosan minden templomban alig tanítottak, olvastak és énekeltek mást, mint eme bálványimádást. Eddig volt az idézet az advent második vasárnapi igehirdetéséből. Nos, ezek a félelmek és hiedelmek álltak fogadalma mögött is, amikor egy rettenetes viharban, 1505-ben, 1505. július elején, Szent Annához, a bányászok védőszentjéhez fohászkodott azzal az ígérettel, hogy szerzetes lesz. Bár másnap már megbánta, de a fogadalomnak eleget kellett tenni. Ugye ez jelzi, hogy mennyire megkötötte a középkori beléjük nevelt vallásosság, a lelkiismeretükbe. Azokat, főleg akik érzékeny lelkiismeretűek voltak, Luther rendkívül érzékeny lelkiismeretű volt. 1505. július 17-én bevonult az ágostonrendi szerzetesek erfurti kolostorába. Luther visszatekintve erre az időszakra, amikor még nem ragyogott föl szívében Krisztus világossága, így fogalmazta meg azt, ami őt gyötörte, idézem, a kolostorban nem törődtem sem asszonnyal, sem vagyonnal, hanem amiatt remegtem és vergődött a lelkem, hogy miképp lesz hozzám kegyelmes az Isten. Hát ebből a mondatból származik a mai témacímünk is. A legtöbb idézetet egyébként ebből a könyvecskéből fogom idézni, dr. Luther Márton önmagáról, Virág Jenő lelkész testvérünk előttünk járt atyánk állította össze, és mindegyik Luther idézett szakaszhoz bevezetést is írt, tehát nagyon jól nyomon követhető Luther életrajza is ebből a könyvből. Miközben Luther minden igyekezetével arra törekedett, hogy a legjobb szerzetes legyen, a legrettenetesebb gyötrelmekbe jutott. Megint idézett tőle, én súlyosabb szenvedéseket állottam ki a szerzetességben, virrasztásaimmal, böjtjeimmel, stb., mint bárki azok közül, akik ma követnek engem. Szinte eszelősen és betegesen rabja voltam a régi babonának, testem és egészségem nagy kárára. Az éjszakákat átvirrasztottam, böjtöltem, imádkoztam, korbácsoltam és kínoztam testemet, hogy az engedelmesség parancsát betöltsem és tisztaságban éljek. Télen majdnem megfagytam a miséket. Ilyen balgatagon akartuk testünket legyőzni, a túlzásba vitt virrasztásokkal és fagyoskodással. Elvakultságomban nem ismertem Isten akaratát, mely szerint testemet gondoznom kellett volna, és nem lett volna szabad az önkínzásba bizakodnom. Mert én halálra gyötörtem volna magam a böjtöléssel, virrasztással és fagyoskodással. A legszigorúbb télben is csupán egy ócska csuha volt rajtam, úgyhogy majd megfagytam. Én, dr. Luther Márton, bizony megöltem volna magamat, ha nem jelent volna meg az evangélium világossága. Bizonyos, hogy én minden erőm latba vetésével törekedtem arra, hogy saját jó cselekedeteim révén nyerjem el az Isten előtti igazságot. Ezért nem ettem, nem ittam, s nem aludtam. Másoknak nem volt nyugtalan a lelkiismeretük, s nem gyötörték magukat ilyen borzalmasan. Én azonban rettegtem a haragvó Isten ítéletének a napjától és a kárhozattól. Azért mindenfelé segítséget kerestem. Segítségül hívtam Máriát és Szent Kristófot, de minél többet fáradoztam, annál inkább bálványimádóvá lettem. Krisztust nem láthattam, mert a skolasztikusok arra tanítottak, hogy bűnbocsánatot és üdvösséget egyedül saját jó cselekedeteink révén remélhetünk. Eddig volt ez a hosszabb idézet. Vergődéseire és az egyszer csak mindent megváltoztató fordulatra így tekint vissza később. Megint idézem. Hosszú időn át tévelyektem, és nem tudtam, hol is vagyok. Tudtam ugyan valamit, és mégsem tudtam, mi az. Míg bele nem ütköztem a római levél első részének 17. versébe, az igaz ember hitből él. Ez mindaddig tartott, míg végül hosszú napokon és éjszakákon át tépelődvén Isten kegyelméből az igék belső összefüggésére fordítottam figyelmemet. És pedig Istennek igazsága jelentetik ki abban, tudnilik az evangéliumban, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Ekkor Isten igazságát úgy kezdtem értelmezni, mint azt az igazságot, melyben az igaz ember Isten ajándékozása folytán él, mégpedig hitből. Most kezdtem megérteni, hogy ennek az igének az evangéliumban Isten igazsága jelentetik ki. Az az értelme, hogy tudnélik, ez az igazság elfogadott, passzív igazság, mellyel minket a kegyelmes Isten igazzá tesz a hit által, amint megíratott, az igaz ember hitből él. És folytatódik a Luthertől idézett szakaszok sora azzal a vallomással, amikor azt írja, ekkor úgy éreztem, mintha teljesen újjászülettem volna. Pontosabb fordítás ez lenne, úgy éreztem, mint aki teljesen újonnan született. És mintha tárt kapukon át magába az édenkertbe, a paradicsomba léptem volna be. Erre előttem az egész Szentírás más értelmet nyert. Ezután emlékezetből átfutottam az egész Szentírást, és egyéb kifejezésekből is összegyűjtöttem az idevágó igéket. Így például Isten munkája, tudnélik, az a munka, amit Isten véghez visz bennünk. Isten ereje, melyel ő minket megerősít. Isten bölcsessége, melyel ő minket bölcsekké tesz. Isten erőssége, Isten üdvössége, Isten dicsősége. Amennyire előzőleg az Isten igazsága kifejezést gyűlöltem, annyira nagy lett most az a szeretet, mellyel ezt az én legkedvesebb igémet magasztaltam. Így Pál apostolnak ez a mondása számomra valóban az édenkert kapujává lett. Később olvastam Augustinusnak a Lélek és Betű című könyvét, melyben várakozásom ellenére azt találtam, hogy Isten igazságát ő is hasonlóan értelmezi. Tudnélik, annak az igazságnak, mellyel Isten ruház fel bennünket, amikor megigazít minket. Eddig volt megint az idézet Luthertől, és ugye hadd emlékeztessek arra, hogy ágostonrendi szerzetes volt. És igazából már, amikor neki tanítania kellett Wittenbergben, akkor kezdett Augustinusszal jobban foglalkozni. Tehát az arisztotelészi filozófiát a kereszténységgel ötvözni próbáló skolasztikus teológia a maga sablonjaival elzárta a gondolkodását jó darabig attól, hogy megértse igazán, mi áll az Isten igéjében. De amikor fölragyogott neki, hogy Isten megigazító, kegyelmes igazsága jelentetik ki az evangéliumban, és az igaz ember így hitből él, és akkor kezdte Augustinust is komolyabban olvasni, fölfedezte, hogy hát rengeteg mindenben Augustinus, az Óegyház nagy tanítója, ugyanezt látta meg, és ugyanezt tanította. Történész kutatók vitatják, pontosan mikor is történhetett Luthernek ez a torony élménye, amikor fölragyogott neki a megigazító kegyelem. Van, aki 1513-ra teszi, ugye 1512. októberétől ő a teológia doktora és a Szentírás tanára, egyetemi tanára Wittenbergben. Már előzőleg is kellett neki Wittenbergben tanítani, a Staupica rendfőnök rábízott egyre több feladatot. Közben Rómában is kellett járni a szerzetnek, az Ágoston rendieknek, a kolostoraik közötti vitás ügyek miatt, de 1512. októberétől ő a Szentírás Tudomány egyetemi tanára. Miközben még nem értette a lényeget. Sokak szerint 1513-ban történt, hogy fölragyogott neki a megigazító kegyelem, mások későbbre teszik ezt valamivel. Minden esetre ő maga számolt be több alkalommal is erről, nem az időpontról, de megmutatva a kolostor toronyszobácskáját is, ahol heteken keresztül vívódott, mármint Rómát is megjárt Wittenbergi egyetemi tanára, szentírás professzora. Míg áttört kárhozat félelmének rettenetén Krisztus világossága. Bizonyos, hogy a reformáció indulása előtti években már erről az igazságról tanít és vall, amint jól tükrözi ezt az a levele is, amit 1516. április 8-án írt egy szerzetes társának. Ugye, tehát másfél évvel, 1517. október 31-e előtt vagyunk még, ő már szerzetes rendi felügyelő is, tehát több kolostor szerzetesei vannak rábízva, és lelki gondozó módon is igyekszik foglalkozni az ügyeikkel. Nos, így írja tehát 1516. április 8-án egy szerzetes társának a következőket. A mi korunkban sok embert valami tüzes vakmerőség kísért, kiváltképpen az olyanokat, akik minden erejükből arra törekszenek, hogy igazak és erényesek legyenek. Csak az Isten igazságát nem ismerik, amit Krisztusban bőséggel és ingyen kapunk. Ők saját erejükből törekszenek jó cselekedetekre mindaddig, míg meg nem bizonyosodnak afelől, hogy most már erényeik és érdemeik díszruhájában megállhatnak Isten előtt, holott ez lehetetlen. Nálunk te is ebben a hitben éltél, vagy sokkal inkább ebben a tévejgésben. Én is benne voltam. Most már azonban harcolok-e tévhit ellen? Harcom még nem ért véget. Itt megállok. 1516. Leírja, hogy harcom még nem ért véget. Hát még csak utána kezdődött igazán. Folytatom ezt a levél idézetet. Azért, kedves testvérem, ismerd meg Krisztust, mégpedig a megfeszített Krisztust. Magasztald őt, és kétségbe esvén magad felett, így kiálts hozzá. Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet, és nekem ajándékoztad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, és olyanná tettél, amilyen nem voltam. Ezt a részletet idézte az országos evangelizáción Cseri Kálmán református lelkész testvérünk is az ige hirdetésében. Mondom azoknak, akik hallották. Még tovább néhány sor Luthernek ebből a leveléből. Erre az ő szeretetére gondolj lankadatlanul, és akkor megtapasztalod az ő mindennél kedvesebb vigasztalását. Mert ha nekünk saját fáradozásunk és szenvedésünk útján kellene elérnünk lelkiismeretünk megnyugvását, akkor ő miért halt volna meg? Azért hát csakis Krisztusban a magad és cselekedeteid felett való bizakodó kétségbeesés útján találsz majd békességet. Eddig volt ez a levél idézet. Nekünk is szó. Az, amit akkor a szerzetes társának ajánlott. Csak is Krisztusban a magad és cselekedeteid felett való bizakodó kétségbeesés útján találsz majd békességet. Ahhoz, hogy az Isten békességéhez eljuthassunk, kikerülhetetlen a magam fölötti kétségbeesés. A vergődésen keresztül lehet a megigazulásra jut. Csak az igazulhat meg, aki Istennek ad igazat, abban, ahogy Isten elítél engem, és ebből a mélységből kiállt, az élő Istenhez. Úgy, ahogy a 130. Zsoltárban benne van, és mindig újra fölidézzük. A legtöbbször fölidézzük a temetéseken, hogy a mélységből kiáltok hozzá. Uram, halld meg hangomat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, kicsoda áll meg? De te nálad van a megbocsátás, hogy féljenek téged. Az, hogy Istennél van a bocsánat, az nem könnyelművé tesz, hanem a legszorosabban összetartozik azzal, hogy Isten igaz ítélete félelemmel tölt el, és a kárhozat rettenete az, amit át kell érezni. És ezen keresztül a felséges Isten, a mindenestül ő belőle fakadó kegyelme lehet csak a megoldás számomra. A kegyelemnek minden oka csak is magában a kegyelmező Istenben van. Ez, hogy nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged, az új fordítás egy kicsit föloldja, hogy ezért félnek téged, de a héber eredeti szöveg ki immekáha szöliha, mert veled van az elengedés, a bocsánat, lema antivári, hogy félve légy. Ha jól értem, hogy mit jelent a kegyelem. Krisztus keresztje által érthetem csak. Ahol az Isten haragjának a végtelen ereje sújtott le az igazra, én értem, helyettem, miattam és értem. És így lett nekem kegyelem. Akkor ez nem fog könnyelművé tenni. Aki azt gondolja, hogy ó, hát ha van minden bűnre bocsánat, akkor nyugodtan vétkezhetünk, az félreérti. Pált is, Lutert is félreérti az evangéliumot. Hát ez közbevetés volt, ez nincs ide leírva. Folytatom, ami le van írva, azzal a reformáció döntő témája szükségképpen a megigazulás lett, amely egyedül a megfeszített Úr Jézus Krisztusban, egyedül Isten fölfoghatatlan kegyelméből, egyedül a Szentlélek által ébresztett Krisztus hitben lehet a miénk. És csak is úgy, ahogyan egyedül a Szentírásból ismerhetjük meg ennek titkát, megint a római levélből idézek, most az 5. rész, 1., 2., meg 9. és 10. verseit. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk. És dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségébe. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával, fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Római levél, 5. rész. Mit jelent tehát a megigazulás? A megigazulásban Isten a Szent Lelke által hitre ébresztett bűnösnek Krisztus tökéletes igazságát ajándékozza oda, merő kegyelemből egészen. Ezért nem lehet hozzátenni semmit. Ez a megigazulás nem folyamat. Az ige szerint. Közbe kell vetnem, hogy a megszentelődés viszont folyamat is kell, hogy legyen. Tehát egyrészt szenteknek nevezi a Krisztusban hitre jutottakat az Isten igéje, másrészt ösztökél arra, hogy szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. A megigazulással kapcsolatban viszont mindig azzal találkozunk, hogy az egész, az teljes, az mindenestül Isten ajándéka, és így módon perfekt. Nem én vagyok a perfekt, de az Isten által ajándékozott megigazultság az perfekt. A megigazulás tehát nem folyamat, amihez még mi is hozzá tehetnénk valamit, és gyarapíthatnánk. Fontos ez majd a későbbiekre nézve, amiknek még elő kell kerülnie az előadás során. A megigazulás az új élet kiindulópontja. És Krisztus igazsága soha semmiképpen nem válik saját igazságunká. Ehhez kell ma is ragaszkodnunk minden kompromisszum nélkül. A Bibliában Abrámról, majd Istentől kapott nevén Ábrahámról olvassuk ezt a kijelentést. És hitt az Úrnak, és tulajdonítaték az ő néki igazságul. Vehemin ba Adonai, vajakse beháló cedáká. Ez a héber szövege ennek a mondatnak. A hit szava itt fordul elő első alkalommal a Szentírásban egyébként. Hogy hitt valaki. Előtte is olvasunk olyanokról, akiket aztán a hit példáiként mutat be nekünk a zsidókhoz írt levél 11. része, de maga az, hogy hitt az Úrnak, és tulajdonítaték az ő néki igazságul, ez Ábrahámnál fordul elő először. Míg a kegyelem, meg hogy valakit igaznak nevez az Isten igéje, az Noénál. Noénál fordul elő először Mózes első könyve 6. részében. A saját igazsággal, tudnélik, amikor az ember tulajdonít magának igazságot, igaz voltot, és azt gondolja, hogy teljesítményével, érdemével igazolhatja magát, ezzel már az Ószövetség is radikálisan leszámol. Persze találkozunk azzal a szóhasználattal is, ami a mindennapi életben, mondjam így, praktikusan különböztet emberek között, hogy vannak igazak, emberi mérték szerint, és vannak nem igazak, bűnösök, gonoszok. Maga az Úr Jézus is használja ebben a mindennapi praktikus értelmében is ezt a kifejezést, amikor arról beszél, hogy a mennyei atya fölhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Találkozunk ezzel a szóhasználattal, de amikor lényegileg arról van szó, hogy az Isten előtt ki igaz, ott egyértelmű, hogy az Ószövetség is radikálisan leszámol minden saját igazsággal, amit az ember magának tulajdonít. Hát ezt olvassuk például Ézsaiásnál, a 64. fejezet 5. versében. Mindnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátalanok, minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Elhervadunk mindnyájan, mint a falevél, bűneink elsodornak bennünket, mint a szél. Isten szabadító, üdvözítő kegyelmére viszont, amelyet a felkent hoz, akin az Úrnak lelke nyugszik, Ézsaiás 61 első verse, így válaszol a hívő szív. Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rá. Ez az Ézsaiás 61:10. Tehát abban a fejezetben van, amely azzal kezdődik, hogy az Úrnak lelke van rajtam, mert felkent engem az Úr. És az Úr Jézus ezt olvasta föl a názáreti zsinagógába. És hirdette ki, hogy ma teljesedett be ez az írás fületek hallására. És aztán szólt arról, hogy az írásoknak be kell teljesedniük. Az Ézsaiás 53-nak. Hogy békességünk büntetése rajta van, és az ősebeivel gyógyultunk meg. És az Ézsaiás 53-ban van az is, hogy igaz szolgám sokakat megigazít ismeretével. A kegyelemből, hitáltal, Krisztus áldozatáért való megigazulás. Tehát ott van már az Ószövetségben, egészen világos igékben. Nem véletlenül olvastam föl bevezető igeként a farizeus és a vámszedő példatörténetét. Ehhez is érkezzünk meg. Az Isten bűnbocsátó kegyelme által nekünk tulajdonított, ajándékozott megigazultság tökéletes, perfekt, mondtam már az előbb is. Így olvassuk az Úr Jézus megállapítását, a bűnös voltát megvalló, Isten kiengesztelődését kérő vámszedőről, mondom nektek, ez megigazulva ment haza. És az Új Szövetség görög eredeti szövegében az, hogy megigazulva, perfektumban áll, passzív participium perfektumban. Lego hymin, mondom nektek, katebé hútosz, dedikajó menosz. Lement, tudni, hogy hazament ez. Megigazulta, megigazítatotta. Ezt a noikonautú az ő házába. Lukács 18-14-ben találjuk ezt. A megigazulás tehát Isten fölmentő, megszabadító ítélete ránk vonatkozóan, annak alapján, hogy helyettünk és értünk az Úr Jézus Krisztus elhordozta bűneink kárhoztatását a kereszten, Isten pedig igazolta a feltámadásában őt, és azt, hogy elfogadta fiának engesztelő áldozatát. Ezt mondja így tömören Pál a Róma 4.25-ben, halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért. Ezt a megigazultságot nem lehet gyarapítani, hanem élni lehet belőle. Pál apostol így biztat erre, gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására. A Filippi levél első rész 11. verse. Isten akaratának cselekvése, az ő dicsőségére, a megigazulás gyümölcse, mint ilyen elengedhetetlen következmény. Az Isten előtti helyzetünk és a hívő életünk gyakorlati állapota közötti feszültséget azonban ismerjük, Luther is ismerte, és Luther így fejezte ki ezt, hogy simul justus et peccator, egyszerre igaz és vétkező a Krisztusban hívő ember. A helyzetem Isten előtt az, hogy igaz. Isten maga mondja ezt. Mindazoknak, akiknek Krisztus igazságát oda ajándékozta. Ez a helyzetem Isten előtt. Hát az állapotom az még, amíg a testben vagyok, újra meg újra vétkező. De az ajándékba kapott megigazultság állandó ösztönzéssé kell, hogy váljon a hitengedelmességébe. Erről így ír Pál apostol az első korintusi levele 6. részében. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek! Sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Pedig ilyenek voltak közületek némelyek, de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. A reformáció döntő témája a megigazulás lett, amint mondtam, szükségképpen. És aztán a reformátori hitvallásokban is. Ez tükröződik, most nem Luthertől, hanem Melanchtontól idézek, alapvető reformátori hitvallási iratunkból, ez az ágostai hitvallásunknak a védőirata, az apológiája. A bűnbocsánat elnyerése egyet jelent a megigazulással, e szerint a hely szerint boldogok, akiknek bűneik megbocsáttattak. Teljesen Pál apostol nyomán halad egyébként, a római levélbe ő is ezt idézi. Azokra nézve, akiknek Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot. Folytatom a hitvallásunkból, az ágostai hitvallás apológiájából az idézetet. Egyedül a Krisztusban való hittel, nem a szeretet által, nem is a szeretet vagy jó cselekedetek miatt nyerjük el a bűnbocsánatot, bár a szeretet nyomon követi a hitet. Tehát egyedül hit által igazulunk meg, úgy értve a megigazulást, hogy a bűnös igazzá lesz, vagyis újjászületik. Eddig volt az idézet Melanchtontól, és most egy professzorunktól is, korábbi püspökünktől, dr. Nagy Gyulától, a dogmatika jegyzetből idézek. A megigazulásban Isten és a bűnös között semmi másnak nincs helye az ember részéről, egyedül csak a teljesen Krisztus érdemére, Isten kegyelmére hagyatkozó fiduciális hitnek, amelyet az evangélium kelt bennünk. Tehát nem belőlünk való. Az evangélium kelti bennünk, fűzöm hozzá az idézethez. És a fidúcia pedig a bizalmat jelenti. Az Isten iránti bizalmat. Nem tantételek elhívéséről van szó csupán, hanem a hitnek arról a lényegéről, amellyel rábízom magam. Úgy, ahogy egy gyönyörű evangéliumi ének biztat minket. Ó, bízd magad a kegyelemre, mely gazdagon árad feléd. Váltságát tedd a magadévá, hidd ez számodra is elég. Na és meg kell érkeznünk ahhoz mindezek után. Azután, hogy mit jelent az Isten igéje szerint. Az ő kegyelméből, Krisztus áldozatáért, a belévetett hitáltali megigazulás, ahogy Isten nekünk ajándékozza egészen merő kegyelemből Krisztus igazságát. És ahogy Luthernek és a reformátoroknak, és azóta is annyi meg annyi hitre juttatott embernek ezt fölragyogtatta Isten szent lelke, ezután meg kell érkeznünk ahhoz is nyíltan és egyértelműen, hogy mindezzel szemben áll ma is változatlanul Róma tanítása. A reformáció nyomán annak ellenhatásaként a tridenti zsinat első szakaszának, ami 1545-től 47-ig tartott, a hatodik ülésszaka foglalkozott a megigazulásról szóló tanítással. Az egyháztörténész így foglalja össze a döntésüket. A megigazulás a zsinat szerint, tudnélik a tridenti zsinat szerint folyamat, mely által az Istentől elfordult lélek megint kellő, azaz természet feletti vonatkozásba kerül Istennel. A megigazulás folyamatával kapcsolatban a zsinat hangoztatta az előkészület fontosságát, itt az emberre kerül a hangsúly, és a hit jelentőségét. Továbbá a megigazulásban való növekedést, hát ami Isten részéről perfekt, tökéletes ajándék, abban, hogy akar az ember maga növekedni, annak helyreállíthatóságát, és a megigazulás gyümölcseinek, a jótetteknek lehetőségét, valamint az örök életet, mint kegyelmet és jutalmat. Tehát olyan ez a tridenti zsinat megfogalmazásaiban, amikor a tüzet a vízzel próbálják összehozni. Aztán lesz belőle gőz, ugye? A római katolikus dogmatika professzora pedig így érvel, az előbb itt azt Szántó Konrádnak a katolikus egyház története második kötetéből idéztem, ezt pedig most Előd Istvánnak a katolikus dogmatika könyvéből fogom idézni. Azt írja, a Tridentinum Szent Ágoston szellemében járt el, amikor hangsúlyozta, hogy Krisztus a szőlőtő, és hogy a szőlővesszők csak az ő kegyelmi ereje folytán teremhetnek, érdemszerző gyümölcsöket. Hoppá, valamire fölfigyelünk, ugye ez. Itt van egy szó, ami idegen. Folytatom. Ha viszont a kegyelem segítségével jót tesz a megigazult ember, joggal bízhat annak ígéretében, aki a nevében nyújtott pohár vizet sem hagyja jutalom nélkül, és aki képes arra, hogy saját ajándékait a mi érdemünkül számítsa be. Az ember csak akkor képes érdemszerző cselekedetekre, ha Istennel együtt cselekszik, és ilyen esetben mindig Istenné a nagyobb szerep. Tetten érhető benne, újra mondom az, hogy igen, igen, Isten cselekvés, de azért az enyém is. Éppen ezért a zsinat, a tridenti zsinat kizárással sújtja, anatematizálja azokat, folytatja a római katolikus professzor, akik tagadják, hogy Isten ajándékai nem lehetnek egyúttal a mi valódi érdemeink is, vagy aki szerint nem tudjuk ezekkel valóban kiérdemelni a kegyelem növekedését, az örök élethez való jogot, az örök élet elnyerését és az örök boldogság nagyobb fokát. Ennek a definíciónak alapján a megigazultak számára az érdemszerzés lehetőségét dogmának kell mondanunk, és pedig abban az értelemben, ahogy a zsinat kimondta, és ahogy a zsinat szavait a hittudósok a korszerű hermeneutika szerint értelmezik. Eddig volt az idézet Előd Istvánnak a katolikus dogmatikájában. Józanul tudnunk kell, hogy a tridenti zsinat elítélő tételei ma is érvényesek, minden közös nyilatkozat ellenére. A megigazulás közös értelmezéséről szóló LVS Vatikán nyilatkozatra gondolok, amelyet végül 1999. október 31-én írtak alá Augsburgban. Noha sok LVS tagegyház és sok evangélikus teológiai tanár nem értett vele egyet. Németországban több mint 100 evangélikus teológiai oktató írt alá egy olyan komoly iratot, amiben figyelmeztettek, hogy itt a szépen kidolgozott megfogalmazások csak elfedik a változatlanul meglévő különbségeket. Meg a Lutheránus Világszövetség sok tagegyházának a válasza az volt, hogy németül így fejezték ki, jein. A ja meg a nein. Összevonva. Magyarul így mondhatnánk, hogy inem. Az igen is, meg a nem is. Amikor mégis keresztül nyomták ezt a nyilatkozatot a Lutheránus Világszövetség részéről, és a mi magyarországi evangélikus egyházunkban az országos presbitérium fogadta el azzal, ami nincs benne a nyilatkozatban, hogy a kiátkozások és elítélő tételek kölcsönös visszavonásáról lenne szó. Erre aztán Rojsz András is rámutatott a nagy tanulmányában, hogy tanulmányozzuk a megigazulásról szóló közös nyilatkozatot, hogy ez nem igaz, nem az elítélő tételek, nem a kiátkozások visszavonásáról van szó, hanem csak arról, hogy az evangélikus egyház e nyilatkozatban bemutatott tanítása nem esik a tridenti zsinat elítélő tételeinek a hatálya alá, és viszont a római egyház itt bemutatott tanítása nem esik az evangélikus hitvallási iratoknak az elítélő nyilatkozatai alá. Hát ilyen a Formula Concordiaban van, az egyességi iratban. Hát Róma részéről nem lehet szó dogmák visszavonásáról. Finomítgatásokról, hangsúlyváltoztatásokról lehet szó, de dogmák visszavonásáról nem lehet szó. Csak néhányat idézek a legdöbbenetesebb anatéma tételek közül, amiket a tridenti zsinat kimondott. Aki azt állítja, hogy a megigazító hit nem más, mint bizalom az isteni irgalmasságban, amely Krisztusért a bűnöket megbocsátja, vagy hogy ez a bizalom egyedül az, amely által megigazítatunk, az legyen kiközösítve, kiátkozva, anatéma. Következő. Aki azt állítja, hogy a bűnös ember egyedül a hit által igazítatik meg, és ez alatt azt érti, hogy semmi más nem kívántatik meg, mint közreműködés a megigazulás kegyelmének eléréséhez, és hogy semmiképpen nem szükséges saját akarati tevékenység által felkészülni és előkészülni ehhez, az legyen kiközösítve. Anatéma. Még egy tétel. Aki azt állítja, hogy az elnyert megigazultság jó cselekedetek által nem tartható meg és Isten előtt nem szaporítható, hanem a cselekedetek maguk csupán gyümölcsei és jelei az elnyert megigazulásnak, nem pedig okozói és növekedésének, az legyen kiközösítve. Ez a három elítélő tétel a tridenti zsinat tételeiből. Elég világos. Itt olyan bibliai alapigazságokban való hitet sújtottak átokkal, amelyekről semmi áron sem mondhatunk le, és ezek valóban kiátkozások. Ezzel szemben a mi hitvallásaink, már említettem a Formula Concordiét, a hamis tanítást vetik el és kárhoztatják. A falsa dogmata az, amit elvetnek teljes joggal a Galáciai Levél első rész 6-10 alapján. Az említett közös nyilatkozat kapcsán készített állásfoglalásomban ezt írtam 1998. januárjában. Föl kell tennünk a kérdést. Ha az evangélikusság tanításai jelenleg nem esnek a tridenti zsinat, Róma számára alapelvileg változatlanul érvényes kiátkozó tételeinek hatája alá, akkor mi mit is tanítunk valójában? És mit tanít Róma? Kétség kívül vannak rendkívül pozitívan ható kijelentések a közös nyilatkozatban. Csak egy példát idézek most ezekből. Közösen valljuk, egyedül kegyelemből, Krisztus megváltó munkájába vetett hitben, nem saját érdemünkből, Istenünk elfogad minket, és tőle kapjuk meg a Szent Lelket, aki megújítja a szívünket, alkalmassá tesz és hív minket a jó cselekvésére. Ez annak a nyilatkozatnak a 15. pontjában van. Ó, de szép, nem? Hát ez így szép. De aztán csak visszaköszön a jó cselekedetek érdemszerző voltának igazolása római katolikus részről a 38. pontban. Általánosan jellemző Róma tanításaira, hogy igei és ige ellenes elemeket kapcsol egybe. De hiszen éppen erre mond átkot Isten igéje. Galata 1.6.10 ige szakaszában. Tudnélik, ha el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát, és bárki bármit hozzátesz az eredeti evangéliumhoz, ezt az ítéletet pedig nincs joga visszavonni senkinek. És még egy részlet abból az állásfoglalásomból. Hálát adhatunk Istennek, hogy a római katolikusok között is vannak, épp úgy, mint közöttünk, evangéliumi hitű testvéreink, akik Róma minden tévtanítása és elbűvölő hatalma ellenére egyszerű, bizodalmas hittel egyedül Jézus Krisztus igazságára hagyatkoznak. Eszünk ágában sincs bárkit is kizárni Krisztus egyházából, aki igaz hit által valóban oda tartozik. De Isten igéjének ítéleteihez ragaszkodnunk kell, miközben magunkat is megítélni hagyjuk. Az egyház szakadást nem a tanbeli elítélések okozzák, hanem amint Luther mondja, aki pedig nem úgy tanít és él, ahogyan Isten igéje tanítja, az megszentségteleníti közöttünk Isten nevét, ettől őriz meg minket mennyei atyánk. A Kiskátéban a mi atyánk első kérésének a magyarázata ez. Eddig volt az idézet abból az állásfoglalásomból, ami aztán a Keresztény Igazság folyóiratnak az 1998 tavaszi számában is megjelent. És amiben leírhattam ezt is, hogy olyannak tűnik az a közös nyilatkozat, mintha nagy erőfeszítéssel és imponáló akrobata mutatványokkal egy nagy fóliát vontak volna egy óriási szakadék egyik része fölé, de a szakadék ott van. A megigazulás ma sem és ezután sem lehet másképpen a miénk, vagy bárki másé, mint ahogyan azt Isten szent lelke Pálnak, Luthernek, és mindmáig is oly sokaknak az értünk megfeszített és föltámadott Krisztus változtathatatlan evangéliumában fölragyogtatta. Hát erről írja Pál a Filippi levelében, hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Az egyik legfontosabb tétel mondatot hadd olvassam újra. A megigazulásban Isten a Szent Lelke által hitre ébresztett bűnösnek Krisztus tökéletes igazságát ajándékozza oda, merő kegyelemből egészen. Ez nem folyamat, hanem az új élet kiinduló pontja. És Krisztus igazsága soha semmiképpen nem válik saját igazságunká. Ehhez kell ma is ragaszkodnunk minden kompromisszum nélkül. Köszönöm a figyelmet!
Úgy mégis csak úgy tanítsa, mint Jézus hozzád érve, hirdesd az Isten jól vigyázz!
Igen, hálát adunk neked, irgalmas Istenünk, mennyei atyánk, hogy Krisztus vére és igazsága, lelkem éke és díszruhája. A magunk igazsága az csak olyan lehet, mint a szennyes ruha, de Jézus Krisztusé tökéletes. Köszönjük, hogy mi is szent lelked által fölindítva, megvilágosítva mondhatjuk azt, amit Luther mondott. Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. Milyen fölfoghatatlan ez. Milyen érthetetlen kegyelem. Milyen megtartó kegyelem. Hadd ismerjék meg még sokan körülöttünk is, Istenünk, igazán a te kegyelmedet. Hogy a kegyelemben növekedjünk. És a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk megismerésében. És köszönjük, hogy az ő nevében szabad utunk van kegyelmet trónusához. Most is, esténket, éjszakánkat is oltalmadba helyezve, szeretteinket, ismerőseinket is kegyelmedbe ajánlva, így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.
Ne tűr folgódra.
egy elég, mint legnagyobb nyereség.
Isten velünk, viszontlátásra!